Eredményes élettalálkozó 2016. december 9-e. Kicsoda ő valójában? Második rész. Dobozolunk.
Mehet is. Hát egy nagyon szép délutánt kívánunk valamennyiünknek, és persze nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Az eredményes élettalálkozó, és itt van drága Sanyi, én nagyon rövid leszek. Annyira hálásak vagyunk értetek, és köszönjük a bátorítást, a leveleket, amiket küldtök nekünk, meghívásokat, hogy követitek, és tényleg ti vagytok az oka annak, hogy még mindig van eredményes élettalálkozó. És egy gyors bejelentés. Zentára megyünk 2017-ben, mert szeretnénk jól kezdeni a jövő évet. Január 14-15 egy zentai eredményes élet találkozó Szerbiából, Vajdaságból, és megy az egész csapat, Rafi, Sós Attila, Sanyi, én, és Judy is. És gyertek el, hogyha ott vagytok a közelben, a Keresztutak Facebook oldalán kapcsolatba tudtok lépni Pásztor Kornéllal, ő a szervezője. Úgyhogy szeretettel látunk valamennyi őtöket. És nekem egy nagyon rövid gondolatom van. Szükségünk van valakire, aki nagyobb nálunk. Azt hiszem, szükségünk van rá. És milyen őrület, hogy mi vagyunk azok, akik a legnagyobbak akarunk lenni a saját életünkben. Erre vagyunk kiképezve. Minden képzés, minden iskola, a társadalomnak a nyomása, a család, mindenki ezt mondja, hogy te legyél erős, te legyél a legerősebb, és vedd a kezedbe a sorsodat. De csak egyetlen egy mód van arra, hogy nagyobbá váljunk, mint a sorsunk. És ez az, hogyha kiderülne, hogy létezik egy Isten, aki valamennyünk fölött van, és ő egy szerető Isten, aki szeretne gondot viselni rólunk, akinek van szíve felénk, aki szeretne törődni. És létezik egy ilyen Isten. És az eredményes élet találkozó ezért létezik, mert a Biblia Istenében találtuk meg ezt az Istent, aki nagyobb nálunk. És az, hogy nagyobb nálunk, az a lehető legjobb hír, mert van reményünk, hogyha bajban vagyunk, akkor ő ki tud menteni belőle. És a végső baj, azt hiszem, az a pillanat, ahol mindannyian gyengének bizonyulunk. Végül. És ez a halál. Ki fog megmenteni engem a halálnak a torkából? Nem akarok mindent elveszíteni. Nem akarok végleg elbúcsúzni. Túlságosan belekeveredtem a történetbe. Túl sokat tanultam. Túlságosan szeretek élni. És ez egy óriási dolog, hogy van valaki, aki nagyobb, mint én. Lesz valaki, aki az utolsó szívdobbanásomnál fogja majd a kezemet, és azt mondja, hogy ne félj, én szeretlek, és nincs vége. Itt becsukod a szemed, és a következő pillanatban előttem fogod kinyitni, és én átviszlek, és nagyobbá teszlek a sorsodnál. De nem ez volt a gondolat, hanem ez csak így. A Korintusbeliekhez írt levél, 7. fejezet, 10. vers. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Szomorúságról szeretnék egy picit beszélni. A világ szerint való szomorúság... Oké, kétféle szomorúság van. Isten szerinti szomorúság és világ szerinti szomorúság. És a kettő között van egy lényeges, több lényeges különbség van, de egy tapasztalati különbség azonnal akad. A világ szerinti szomorúság az mindig általában egy következménynek az elszenvedése. Oké, képtelen vagyok valamire, és ez elég sokszor előfordul, és aztán elszenvedem a képtelenségemet, és nincs reményem. És ez megszomorít engem. Nincs senki, aki nagyobb lenne, mint én, hogy kimentsen a szeretetlenségemből, abból, hogy esetleg nem tudok megbocsájtani valakinek, hogy nem tudok úgy viselkedni, ahogy szeretnék, vagy nem tudok úgy produkálni, ahogy szeretnék. Nem tudom, értitek-e. És szomorú vagyok, és az egyetlen reményem az, hogy egyszer összeszedem magam, és jobb leszek, jobban fogom csinálni a dolgomat, és nem leszek beteg, de a világban nem az a kérdés, hogy mikor jön hogy jön a szomorúság, hanem hogy mikor jön a szomorúság. És az Isten szerinti szomorúság pedig pont ugyanott talál el engem a képtelenségemben, a gyengeségemben, de ilyenkor Isten mindig egy változást szeretne hozni az életemben. És amikor rájövök arra, hogy változtatnom kell, akkor megszomorít a dolog. Ugye sokszor rájöhetek arra, hogy ez nem volt helyes, és Isten rámutat az életemben valamire, és azt mondom, hogy nem a törvényt követem, hanem a szeretetet követem, a kegyelmet követem, hogy nem élek vissza vele, és azt mondom, hogy fúram, ezt tényleg nagyon elszúrtam, igazad van, köszönöm, hogy szeretsz engem, törődsz velem, és nevelsz, és rámutattál erre, és szeretnék változni. És aztán van egy olyan változás az életünkben, amikor Isten valami radikálisan újat készít. Amikor nem szúrtál el semmit, csak azt mondja Isten, hogy eddig tartott az életednek ez a szakasza, és most szeretném, hogyha váltanánk. Nem sávot, hanem irányt. Nem azt akarom, hogy sávot válts, hanem hogy váltsunk irányt. És ebben a pillanatban jön egy megszomorodás. Miért? Mert egyrészt félünk a változástól, másrészt pedig annyira szoktam ragaszkodni az én terveimhez. Nem akarom elengedni. És szomorú vagyok, tudjátok miért? Mert tudom, hogy Istennek igaza van. A szívem mélyén, mert ismerem őt, és tudom, hogy arra az irányváltásra most, ebben a pillanatban van szükségem. És nézek, és szomorú vagyok. És tudjátok, mit sokszor nem tesszük meg. Oké? Sokszor nem tesszük meg. Emlékeztek a zsidók? Volt az áldozati rendszer. Ugye sok száz éven keresztül végezték. Nagyon szerették. Úgy értem, hogy ez egy jó módszer volt. És sokan éltek belőle. Kereskedők, papok. Volt egy réteg, aki erre specializálódott. És ez egy jó módszer volt. De aztán jött valaki, egy názareti ácslegény, aki úgy tűnik, hogy Isten volt, és azt mondta, hogy mostantól ennek nincs értelme. Mert én az egyetlen áldozatommal örökre tökéletesítettem mindazokat, akik hisznek bennem. Úgyhogy az áldozati rendszer innentől értelmetlen. Ne csináljátok, egy irányváltást kell véghez vinnetek. És mit csináltak a zsidók? Még több, mint 30 évig tovább áldoztak. És oké, mert szerették, és meggyilkolták Istent azért, hogy ne kelljen változtatniuk, és persze egy csomó minden más miatt is, de csak utálták meg a gondolatát is. És Jézus előre megmondta, hogy itt kőkövön nem marad. És Isten lerombolta a templomot 70-ben, kirobbantott egy háborút, és lerombolt az egyetlen helyet, ahol áldozhattak, ahol a bűneik bocsánatot nyerhettek, illetve nem is bocsánatot, csak el lettek fedezve ugye a megváltó megérkezéséig. Ez volt az értelme az egésznek, és deportálták a zsidókat szét az egész világba. Tudod, és csak egyszerűen még mindig ragaszkodnak. Most újra akarják építeni a templomot, van egy csoport, és nem lenézésből, vagy nem kritikából mondom ezt, de nem ilyenek vagyunk mi is egy csomószor. Isten azt mondja, hogy egy korszak véget ért az életedben. Változtass. Tudom, hogy félsz tőle, lehet, hogy még szomorú is vagy. Oké, de és azt is tudom, hogy mennyire nem akarsz változtatni, zsigerileg. De hogy hidd el, hogy megszabadítalak. Úgy értem, válts. És tele van a Biblia emberekkel, akik tudtak váltani, és láttuk az életüket. Saul rabbi a damaszkuszi úton, ő belőle lett Pál. És aztán látjuk Saul királyt, aki nem tudott váltani. És Saul királynak volt felismerése. És azt mondta, hogy Dávid, tévedtem, te nem törsz az életemre. Szeretlek, fiam. Aztán egy fejezettel később üldözi Dávidot. Aztán újra van egy felismerése, hogy Dávid, bocsáss meg nekem, te Isten embere vagy. És aztán látjuk, hogy újra a Dávid életére tör. Képtelen volt irányt váltani Saul. Képtelen volt. És, tudod, és végül hogy végezte? És aztán hogy végezték azok az emberek, akik meg irányt váltottak? És persze a mennybe tartunk valamennyien, de miért ne követnénk Isten? Nem ez az alfája és az omegája a keresztény életünknek? Az, hogy Isten, oké, ez a sava és a borsa, mert beülhetünk Isten tiszteletre, és tudhatjuk a Bibliát az elejétől fogva, és most egyébként állatira magamnak beszélek, hogy ne értsetek félre, de nem ez a szuper titok a kereszténységben, hogy halljuk Istent. Nem ezért járunk bibliaiskolába, hogy megtanuljuk hallani az ő halk és szelíd hangját, ő soha nem fogja hátra csavarni a kezedet, vagy dupla nelzomba fogni, hogy válts irányt, hanem csak így oda könyököl, és hé, hallasz engem. Szeretlek, figyelj, mi lenne, ha megfordulnánk? Hogy mi lenne, ha még erőteljesebben törnél előre, azon az úton, ahol vagy, mert rendben van. És annyira jó lenne, ez lenne a lényege a kereszténységnek, hogy meghallom, és azt mondom, Uram, te jó, hogy meghallottam. Ez tuti, hogy jó lesz. Félek, szomorú is vagyok, de menjünk. Úgyhogy ilyen az életünk. Itt van mellettünk Isten, szól, és figyelmeztet bennünket, és szabad akaratunk van, megtehetjük, hogy nem hallgatunk, de ő a következő sarkon várni fog rád, és megint szólni fog, és aztán megint, és aztán megint. Úgyhogy van valaki, aki nagyobb, mint mi. Hála Istennek érte. Amen. Drágosan.
Sziasztok! Micsoda gondolat, hogy tudunk-e váltani? Tudunk? Nem tudom. És nagyon nagy a kísértés, hogy rá kapcsolódjak erre a gondolatot, de nem teszem, majd talán visszatérünk, mert a legutóbbi alkalommal elkezdtünk beszélni Isten jelleméről. Emlékeztek, akik itt voltatok, talán emlékeztek, ha nem, akkor kérlek, hallgass meg az előző üzenetet, mert az volt a szerves, vagy ez a szerves folytatása annak. De alapvetően azt mondtuk, hogy az életünket leginkább az határozza meg, amilyen képünk a valóságról van, a világról, amiben élünk. És a valóságunk végső meghatározója igazából Isten. Ő a végső valóság. A világ, amiben élünk, olyan, amilyen ő. Ezt nem biztos, hogy értem. Hát úgy, hogy ő egy személy, mint egy király, egy uralkodó, és az ő szaván múlik minden, ami történik az univerzumban, a Földön, Magyarországon, Budapesten, vagy bárhol vidéken, és konkrétan az én életemben is. Az én életemben igazán, végső soron minden attól függ, végső soron minden attól függ, hogy kicsoda Isten. Ennyire egyszerű volna? Igen, azt hiszem, hogy ennyire egyszerű. Ha Isten mindenütt jelenvaló, mindenható, mindentudó, teljes bölcsességű, ha ő tőle, ő általa és ő érte van minden, ahogyan az írás mondja, akkor végső soron minden, ami az életemben van, az egyenesen és szorosan őtőle függ. Azt mondja Rómaiakhoz írt levél, hogy minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Hogyan? Úgy, hogy ő beavatkozik. Úgy, hogy ő a végső hatalom. Ő a végső döntéshozó, ő a végső befolyás, ő a végső körülmény. Ha rosszul alakultak a körülményeim, az lehet, de Isten a végső körülmény. És ő felül írhat bármit, ő beavatkozhat. Miért? Mert szabad, szabad akarata van. Azt csinál, amit akar. Ő egy szuverén, mindenek felett való Isten. És őt nem korlátozza semmi és senki. És persze, tanultuk ezt teológiából, hogy de Istent korlátozza a saját jelleme. a saját személye, az igazságossága. De ez így nem igaz. Ez kicsit olyan, mint az a paradoxon, hogy Isten fel tud-e emelni egy olyan követ, amit Isten se tud felemelni. Ez egy paradoxon, tehát ez rosszul van föltéve a kérdés. Isten nem egy skizofrén személy, akinek van igazságossága, van kegyelme, van szeretete, van irgalma, és akkor az egyik viaskodik a másikkal. Ezek végtelen és teljes attribútumok, amelyek csorbulás nélkül egyszerre léteznek. Amikor Isten kegyelmes, nem dobja ki az igazságosságát. És amikor nem is tudom, jóságos, akkor nem köt kompromisszumot az irgalmával. Ő az, aki és az, ami. És néha gondolunk Istenre furcsa módon, nem is tudom, furcsa módon, emberi módon. Berakjuk őt valamelyik skatujába, amit mi ismerünk, és azt mondjuk, hogy ő ilyen. A baj csak az, hogy amikor Istent berakjuk bármilyen skatujába, akkor ő túl kicsivé válik ahhoz, hogy Isten lehessen. Túl kicsivé válik ahhoz, hogy megállthasson téged. Túl kicsivé válik ahhoz, hogy a benne való bizalom, az ő vele való élet, a neki való odaszántság, sziasztok, a neki való odaszántság egy biztonságos, egy életet mentő dologgá váljon. Ezt értitek? Megcsonkítjuk Istent. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy beszéljünk erről, hogy ő milyen is igazából. És 1 Korintus 13 az, amely Istent a legpontosabb módon leírja. És ezt még az általános iskolában is tanultuk, talán ez egyik olyan szakasza a Bibliának, sziasztok, amelyik szakaszt irodalmi szinten is elismernek, és amely egy megkérdőjelezhetetlen remek mű, ha lehet így mondani. Ez a szeretet himnusza. És azt kérdezett tőlem, hogy figyelj, Sanyi, de hogyha Istenről beszélsz, akkor miért a szeretetről kezdesz el beszélni? Azért, mert Isten magáról azt mondja, hogy én vagyok a szeretet. Azt mondja, hogy ugye János evangéliumát, nem, János levelét olvastuk, ezzel kapcsolatban 4. fejezet nagyon bőségesen beszél erről, de ott gyakorlatilag Isten egyenlővé teszi magát a szeretettel. Ha érteni akarsz engem, akkor értened kell a szeretetet. Ha engem be akarsz rakni valamilyen skatujába, ha már mindenképpen bele akarsz rakni egybe, akkor tegyél a szeretet skatujájába. Hogyha kicsit egysíkúan akarsz gondolkozni felőlem, egy kicsit felszínes akarsz lenni velem, akkor légy olyan módon egysíkú, hogy láss engem, mint a szeretetet, mint a szerető Istent. Sőt, még ezen a területen is itt Róma 5-öt idéztük, hogy Isten azt kell, hogy mondja nekünk, hogy az én szeretetem nem olyan, mint amit te ismersz. Ott azt mondja, hogy mert Isten a maga szeretetét abban mutatta meg irántunk, hogy meghalt még akkor, amikor az ellenségei voltunk. Azt mondja, hogy van a szeretetem egy olyan kategória, amit te nem ismersz. Valami, ami felettem egy mindennek, ami a doboz, tehát van egy új doboz. Van egy doboz, ami nem fér bele egy dobozodba sem. Ez az én szeretetem. Van egy gigadoboz. Egy valami, amit most fogsz tanulni, egy új kategória. És én ilyen vagyok. És miért beszélünk erről? Azért, mert az életed végső meghatározója, a végső körülménye, a végső döntő bíró az életedről, arról, hogy te nyomorult vagy-e, vagy szerencsés, arról, hogy van-e jövőd, vagy nincs, arról, hogy bajban vagy-e most, vagy nem. A végső bíró, a végső tényező az, hogy kicsoda Isten. Ezt érted? Én reggel fölkelek, és piszkosul nagy bajban vagyok. Tehát, hogyha ha szívemre hallgatok, én minden reggel egy olyan helyen ébredek, ahol te nem szeretnél. És azt kérdezem magamtól, hogy igaz ez? Tehát amit mondjuk az érzelmeim mondanak, ez igaz? Tehát mondjuk, nem tudom, volt-e már úgy, hogy féltél? Tehát nem csak féltél 5 percre, hanem a félelem egyfajta krónikus módon eluralkodott a lelkeden. Féltél bármitől, féltél. Féltél anyagiak miatt, féltél egészségügyi dolgok miatt, féltél a magánytól, féltél, féltél-e az álmaid soha be nem teljesülésétől, hogy a félelem. A félelem. És a félelem egy világkép. Nem tudom, belegondoltál-e. A félelem arról szól, hogy te kicsi vagy, és magányos, és tehetetlen. És a seregek jönnek ellened, reng a föld, egyre hangosabban. És mire odaérnek hozzád, neked nem lesz semmid, amivel ellenállj. Ugye, te jön az élet, és ilyen szemtelenül szépen így legyarul. Félelem. Okay. És persze vannak modern emberek, akik nem félnek, mert azt gondolják, hogy van erejük, de ők szerintem még csak nem éltek eleget. Az első komoly autóbaleset, ahol az orvos elmondja, hogy ennyin múlott, hogy túlélje. 6 hónap a kórházban, és utána újra gondolja az ember. A második, harmadik csőd, amikor előről kell kezdeni mindent. Amikor tudod, egyik kapcsolatot cseréled a másikra, és tudod, te vagy a kezdeményező, te vagy a Don Juan, vagy te vagy a férfi szívek tiprója, és aztán találsz valakit, akibe beleszeretsz, aki egyszer csak fontossá vál, és ő töri össze a te szívedet. Úgy értem, sokan azt mondják, hogy nekem van erőm élni, én nekem nincs mitől félnem. Figyelj, szerintem csak nem éltél eleget. És értem, amit mondasz, de hidd el, ha más nem, az évek elbánnak veled. Az évek elbánnak veled. Az évek elbánnak mindenkivel. Úgyhogy félek. De végül is a félelmem a világképem következménye. Mert azt gondolom, hogy nincs rajtam kívül semmi és senki. Én vagyok szemben a hideg, jeges valósággal. És Isten ezt mondja, hogy ne. Nem. 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 Ne féljetek, én vagyok. Bízzatok. Jézus ezt mondta, amikor a tanítványai szellemnek hitték, ahogy ő vízen járva jött. Ne féljetek. Én vagyok. Bízzatok. Ne féljetek. Ne féljetek! Miért ne féljünk? Mert én vagyok. Én vagyok. Hát de ki a szösz vagy te? Mert egy csomó más is van, azt attól még félhetek. Sőt, pont azért félek, mert van. Ahogy nézem a vallást, azok nem tűnnek felszabadult embereknek. Úgy tűnik, mintha ők a félelmük egy jó része pont abból jönne, hogy te vagy. És ezek rossz képek, ezek olyan kerékvágások az elménkben, amiket Isten le akar rombolni. Erről beszélünk. Én vagyok, bízzatok, ne féljetek. Én a szeretet, a magam szeretetét úgy mutattam meg, hogy nem, hogy félkézzel harcoltam veled, vagy kéz nélkül harcoltam veled, vagy tudod, vagy nem büntettelek meg nagyon, vagy tudod, vagy hanem úgy, hogy csendben meghaltam a kezed alatt. Egyetlen jöhettél, és megölhettél, és én a számat nem nyitottam meg. Jézus Krisztusról beszélek, aki a kereszten az életét adta. És tudom, hogy nem te voltál ott személyesen, de te voltál ott, te is lehettél volna, ha abban a korban, abban a körülmény, akkor te lehettél volna az a római katona, aki átszúrta az oldalát. Te lehettél volna az a farizeus, aki megszervezte, hogy keresztre feszítsék. Én bármelyik lehettem volna a férfi szereplők közül. Értitek? És Isten azt mondja, hogy a maga szeretetét, tehát figyelj, félsz tőlem? Szerinted, ha ezt megtettem, akkor Tehát mire számítasz? Szerinted mit kéne tenned? Tehát mondjuk, hogyha csúnyán beszélsz, akkor egyszer csak dürohamot kapok, és agyon ütlek? Tehát ezután úgy számítasz erre? Ez józan gondolkodás? Tehát, hogy Róma jött arról beszél, hogy ha még amikor ellenségei voltunk, ő ezt megtette, mennyivel inkább üdvözít, azaz megment minket, segít minket, amikor már megbékéltünk vele. Tehát akkor az ellensége voltam, most meg tudod, a tanítványa vagyok, most a barátja vagyok, most már bocsánatot kértem, és ő már megváltott engem, már újjáteremtett, már helyzetileg tökéletes vagyok, már gyönyörködik, rám néz és gyönyörködik bennem. Tudom, hogy ezt nehéz elképzelni, de ez igaz. Új gondolatokat kell tanulnunk, úgyhogy Róma, dehogy is Róma, 1 Korintus 13, és 4. verstől. A szeretet pedig türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, a szeretet nem fuvalkodik fel. Azt hiszem, idáig olvastuk. Miről szól ez? Csak hogy pontosan emlékezzetek. Miről szól ez? A kereszténynek kell szeretnie? Nekünk ez a feladatunk, hogy szeressünk? Igen, igen. De emlékeztek a megfogalmazásra, ahogy itt egy köntös tizenem, azt mondja, ha szeretet, ahogy az elején mondta, ha szeretet nincsen benned, semmi vagy. Nem az, hogy... Nem, a szeretet valami olyan, amit te nem tudsz létrehozni. Az Isten, ő az. Ő szeret. János evangéliuma mondja, János levele mondja, hogy nem az a szeretet, hogy mi szerettük Istent előbb, hanem az, hogy ő szeretett minket előbb. A szeretet valami olyan, amit nekünk elfogadnunk kell. Ugyanúgy János levele, megint 4. fejezet mondja azt, hogy aki nem lett tökéletessé a szeretetben, az fél. Mert a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Az isteni szeretet kiűzi a félelmet. Miért? Mert én vagyok, mondja Jézus. A világban te nem egyedül vagy. Én vagyok, és én harcolom a harcaidat. Én mindent a javadra fordítok. Igen, lenne miért félned, ha én nem lennék. Vagy lenne miért félned, ha én nem az lennék, aki vagyok. De én vagyok. És én a szeretet vagyok. És neked egy új képet kell kialakítanod rólad, rólam magadban. És harcolnod kell azokkal az elképzelésekkel, amelyek megpróbálnak beletenni egy nyomorult kis katujába engem Istent. Mert abban a kis katujában az a skatuja hazudik rólam. Az a skatuja azt mondja, hogy Isten türelme véges, azt hazudja. Az a skatuja azt hazudja Istenről, hogy tudod, hogy elkövetheted a végső hibát, amivel utána számkivetetté válsz. Nem igaz. Az a skatuja azt mondja, hogy bele kell húznod ahhoz, hogy elfogadható legyél, és ez nem igaz. Az a skatuja mondhat bármit, nem tudom. Az a skatuja mondhatja azt, hogy az érzések, amikkel reggel felébredsz, azok kifejezik Istent. Nem igaz. És ezekkel harcolnod kell, mert szabad akaratod van. Ezekre azt kell mondanod, hogy nem, ez nem igaz, én nem ezt hiszem, hanem mit hiszek? Azt hiszem, hogy 1 Korintus 13 leírja Isten jellemét. Én azt hiszem, erről vagyok meggyőződve, és az érzelmeim nem mondják, a zsigerből jövő gondolataim nem ezt mondják, mert 20 évig, 30 évig, 40 évig másképp gondolkoztam. De most már tudom, és most fogom, elkapom azokat a másképp beszélő gondolatokat, másképp beszélő érzéseket, és azt mondom, hogy nem, mert Isten türelmes. Ő türelmes, veled türelmes. És tudod, csak hadd álljak meg egy pillanatra, hol van ez? Titusban van? Titus 2? Mindjárt mondom, hogy hogy erősödjetek meg minden erővel, az a kitartásra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Lehet, hogy rosszul mondtam, hogy hol van. Hol? Kolossé 1, mennyi? 11. Kolossé 1.11. Majdnem eltaláltam, az 1 megvolt. Nem, arra is 2-t mondtam. Mindegy. Tehát Kolossé 1.11 azt mondja, hogy megerősödjetek Isten minden erejével, kicsit szabadosan, az örömmel viselt hosszú tűrésre. És erről sokat beszéltünk, erről a versről. És ez rólunk szól. Hogy Isten bennünk ki akar munkálni egy olyan tulajdonságot, ami ő benne is megvan. És most ezért beszélek erről, mert lásd meg a nyerességet benne. tőlünk elvárja, nem várja el, bennünk ki akarja munkálni, hogy mi egy nyomorult, nehéz helyzetben, amit sokáig kell tűrni, örömmel élhessünk. Örömmel viselt hosszú tűrés. Az azt jelenti, hogy valami úgy rossz, ahogy van, sokáig tart, te tűröd még pedig örömmel. Rendben van. Na most oké, te vagy a világ legrosszabb kereszténye. Oké? A legrosszabb. Tehát van 1 milliárd keresztény, szépen sorba állítjuk, és te vagy a sor legvégén. Tehát utána már nem áll senki. Ez jó? Ezt érthető? Tehát ugye te vagy az utolsó. És csíped az Úr orrát és szemét. Tehát annyira rossz vagy, hogy létrehozol egy kellemetlen körülményt Istennek. Ez se igaz, de tegyük fel. Jó? És Isten türelmes. Örömmel visel el hosszan. Örömmel viselt hosszú tűrés. Türelmes. Ezt érted? Isten szeret. Azaz, ha létezne az, hogy a bevégzett munka nem lenne teljesen bevégzett, és ő nem a bevégzettségedben, azaz a tökéletességedben látna téged, hanem létezne egy ilyen sor, aminek te állnál a végén, és olyan rossz lennél, hogy mint a füst csípné az Úr szemét a te lényed, akkor az ő szeretete örömmel tűrne el téged. Ezt érted? Nem basszus, még 20 év, míg hazavihetem, és végre átcsinálhatom normálisra. De türelmes vagyok, hanem örömmel, érted? Örömmel tűrne el téged. De nincs ilyen, mert ő Krisztusban lát téged. A bevégzett munka bevégzett. Ő rád néz, és azt mondja, hogy gyönyörű, és azt mondja, nincs sor. Mind az első sorban álltok. Mindet kivéve engem, én a másodikban. De azon kívül mindenki az első sorban. Vagy te is a másodikban? Én akkor mi ketten a másodikban. De amúgy mindenki az első sorban. És az erdő is a másodikban. Mi sort állítunk fel. Mert mi mérjük magunkat. De Isten azt mondja, hogy Krisztus munkája tökéletes volt. És az én jellemem, ezt mondja Isten, az én jellemem türelmes. Én türelmes vagyok. Egy olyan türelmes, amilyet te nem ismersz. Kérlek, ne vedd elő a te türelemdobozodat, és gyömöszöld bele az én türelem jellemzőmet a te kis türelemdobozodba. Mert a te türelemdobozod az ilyen nyomorú, az örömmel viszed hosszú tűrés, az 15 percet jelent. Nem. 5 percig örömmel, aztán a 10 perc a robbanásig, és utána a robbanás van. Nem ilyen vagyok. Ezeken végigmentünk, csak erről az egyről jutott eszembe ez a gondolat, úgyhogy menjünk tovább, figyeljetek, 4. vers, a szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, és nem fuvalkodik fel. Ezekről beszéltünk. De van egy másik fordítás, abból is hadd olvassam fel ugyanezt. Azt mondja, hogy az isteni szeretet türelmes és jóságos. Hát még nem mondott újat. Ez a szeretet nem féltékeny, oké? Nem irigy, nem dicsekszik, és nem büszke. Ugye itt a kérkedik és felfuvalkodikra ezeket a szavakat használta. Tehát nem dicsekszik, és nem büszke. Nem viselkedik gorombán. A másik úgy mondja, hogy nem viselkedik bántóan. Erről beszéltünk legutóbb? Nem viselkedik bántóanról? Nem keresi a maga hasznát? Erről beszéltünk? 6. hagytuk abba. Nem gerjed haragra? Nem rója fel a rosszat? Hogy mondja a másik? Úgy mondja, hogy nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele. A szeretet egy ámulatos jellem. A szeretet egy jellem. A szeretet nem az élvezete valami jónak. Az a fileó szeretet. A fileó azt mondja, hogy tetszik ez nekem, élvezem, ezért szeretem. De az isteni szeretet ugye az agape, a feltétel nélküli, és ő azt írja itt le, amelyik egy jellem. Ez egy gerinc, egy belső tartás, az ő személyéből eredő hozzáállás másokhoz, hozzád. A szeretet azt gondolom, hogy az egyetlen olyan vezérelv, amely képes önálló, szabad akarattal bíró lényeket egy harmonikus világban rendezni. Anélkül, hogy börtönbe kellene őket zárni, anélkül, hogy le kellene szabályozni minden döntésüket és tettüket, mert lehet rendet tartani, menj el egy profi céghez, vagy menj el a katonaságra. Katonaságnál rend van. De ott nem nagyon szeretnek az emberek, de a szeretetet pótolják törvénnyel, a szabadság megvonásával, szabályokkal, amelyek megmondják, hogy mit lehet és mit nem. És az még nem garantálja, hogy mindenki jól fogja érezni magát, de a dolog működni fog. De a szeretet egy olyan zseniális, úgymond vezérelv, hozzáállás, amely teljesen szabadon engedett lényeket. Ha bennük van ez a viszonyulás, akkor egy harmonikus egységgé fog kovácsolni. És ennek a harmonikus egységnek a feje Jézus Krisztus, ennek a feje Isten. Ő hozzá igazodva áll össze az egész épület, épül fel az egész test. Ő a feje az egyháznak, és mi pedig az ő tagjai. És azt mondja, hogy ami uralkodni fog közöttünk, ami rendet rak közöttünk, ami élhetővé teszi az életet, ami biztonságossá teszi, az a szeretet. A szeretet, amely tőlem áramlik feléd, a szeretet, amely biztonságba helyez téged velem szemben, mert tudhatod, hogy én nem, hogy mondja, azt mondja, hogy nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. A másik ugye úgy mondta, hogy nem, azt mondja, hogy nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele. Nem viselkedik gorombán. Nem a maga hasznát keresi. Hányan gondoltatok, oké, tehát most csak ezt a kettőt vegyük ki. Nem viselkedik gorombán, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele. Ez nekem. Úgy értem, én csinálok olyan dolgokat, sőt, ugye minden nap úgy érzem, hogy olyan dolgokat csinálok, amire Istennek gorombává kéne válnia. Na most aztán már elég legyen! És persze Isten nem így lesz goromba, hanem úgy lesz goromba, hogy elveszítem az állásomat. Vagy mit tudom én, vagy a hétvégi pikniken esni fog az eső, vagy nem tudom. Nem, ez egy rossz kép. Istenben nincsenek ilyen indulatok, nincsenek ilyen motivációk. Ez ő nem így működik. Ez nem így működik. Nem így működik. És itt volt a kettő között egy, ami nem lesz indulatos. És aztán itt van, igen, nem a maga hasznát keresi. Nem a maga hasznát keresi. Oké, ez is szerintem egy tipikus kép, amit a vallásból vettünk át, illetve a világból vettünk át, hogy Isten úgy bánik az embereivel, úgy bánik velünk, mint egy jó állattenyésztő. Ugye ez is a kép, a jó pásztor. Azaz igazából mi eszközök vagyunk neki, ő használ minket. Igaz? Ő használ minket. Mert hát valakinek el kell mennie a misszióba, valakinek hirdetnie kell az evangéliumot, valakinek imádkoznia kell, mert neki aztán olyan nagy szüksége van a mi imáinkra. Ugye van az ókori görög mitológiában, ugye a görög istenek az emberek imáiból, a pokol meg az emberek félelméből táplálkozik. És ez nem tudom, ez talán egy ilyen zsigerileg, ilyen egész normális kép. Hát valami haszna Istennek is lennie kell belőlünk, ha már ennyi mindent megtett értünk. Tudod, és akkor valóban egy ilyen elképzelésem, hogy Istennel valahogy így üzletet kötök. Hogy majd én szolgálom őt, mondjuk még gyülekezetbe is fogok járni, meg evangelizálni is fogok, és akkor ezzel indul, hogy fizetek, és ő meg majd megáld engem. Mert Isten valószínűleg a maga hasznát keresi. Valahol. Nem? Valahol mindenki a maga hasznát keresi. Megvan az én dobozom. Te szeretsz engem, mondod, és én értem. És itt van nekem a kis elképzelésem a szeretetről, és az egyik elképzelés az, hogy a szeretet a maga hasznát keresi. Ugye, aki volt már szerelmes, aki volt már elromló párkapcsolatban, az pontosan tudja, hogy a végén azért romlik el, mert már nincs meg a magad haszna. Vagy a másiknak a maga haszna. És ha nem így romlik el, akkor összeházasodtatok valószínűleg, mert tényleg szerettétek egymást. Ezt értitek? De a szerelem, amit a világ olyan nagyon istenít, az egyik legönzőbb, és hogyha igazán szétszincáljuk, ha igazán levesszük a hagymahéjakat, akkor egy borzasztóan undorító dolog. Csak gondolj bele, tehát egyszerűen összetöröm valakinek a szívét azért, mert jó nekem egy darabig, és aztán meg már nem jó. És pont nem érdekel, hogy mi lesz vele. Mint egy elefánt az a porcelános, nem is tudom, boltban. És ezt fiúk és lányok egyformán megcsinálják. Ugye ez a kultúránk, ez így normális. És amikor jön Isten és azt mondja, hogy szeret, akkor kicsit óvatos vagyok. Oh, hallottam már ilyet. Hogy? Igen, mert igen. Tehát, hogy jó sokat kér, és aztán majd jó sokat ígér, és aztán jó sokat kér is. Biztos, nem? Hát hogy lehet másképp? És ez egy rossz kép, mert itt mondja, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát. Türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Nem fuvalkodik fel, nem kérkedik. Hát akkor ez olyan kicsit olyan szentimentálisnak tűnik már, nem? Tehát ha ez igaz, akkor ez annyira jó, hogy akkor itt mindent lehet. De nem, mert van egy következő is, ez a legnegatívabb rész benne egyébként a szeretet leírásában. Nem örül a hamisságnak. Ami meg szerintem teljesen összhangban van egy jellemmel. Csak gondolj bele, hogy ha mondjuk az én fiam, akit én szeretek, elkezd valami olyasmit csinálni, ami nem igaz. Tehát mondjuk ő azt mondja, hogy figyelj, papa, tök jó lesz, a suliba behoztak egy ilyen fehér port, és ha felszívom az orromba, akkor állati jól érzem magam. Úgyhogy ez ilyen nagyon jó lesz. Én meg azt mondom, tényleg jó? Tényleg? Hát akkor örülök. A lényeg, hogy jól érezd magad. Nem? Tehát, hogy ha én szeretem a fiamat, akkor van, aminek nem örülök. De vedd észre, hogy nem ő neki nem örülök, hanem a hamisságnak nem örülök, ami őt fogjul ejtette, vagy amit akár ő a saját szívében őriz. De a kettőt én külön választom, és majd harcolni fogok a hamisság ellen, azért, hogy őt szerethessem, és őt megmentsem. Lássuk, hogy mondja a másik fordítás. Azt mondja, hogy nem örül az igazságtalanságnak, így mondja. És ez is teljesen jó. De együtt örül az igazsággal. És ez megint összecseng azzal, hogy nem irigykedik. Azt mondja, hogy mindent elfedez, ő így mondja, hogy mindent eltűr, mindent hisz, mindent remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem fogy el. És a másik úgy mondja, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Oké, azért ezt nézzük meg. Mindent elfedez. Úgy mondja, hogy mindent eltűr. Igen, szerintem ez a jobb mindent. De az elfedez is jó. Mindent elfedez és eltűr. Olyan, mint egy szövetséges. Mint amikor az apa áthág minden határt azért, hogy a fiát megmentse. Filmek vannak ilyenek, tudod, ahol befolyásos apa, tudod, félig bűnözővé válik, hogy oké, van egy film, van egy jó film. Nem friss film. Ki játszott a Gladiátorban? Hogy hívják a... Hogy? Russell Crowe, így van, ő a férfi főszereplő, és a film címe az az utolsó három nap, azt hiszem ez a film címe. Arról szól, hogy, ez egy jó film, igaz? Oké. Arról szól, hogy gyakorlatilag a feleségét bemártják, és gyakorlatilag egy gyilkosságot rákennek, és a bizonyítékok is minden olyan szerencsétlenül alakul, hogy gyakorlatilag a nőt elítélik. És a fickó egy eszement tervet próbál kiötölni, hogy ő megmentse a feleségét. De értenetek kell, hogy ő nem egy szuperhős, tehát Russell Crowe ebben a filmben egy nyomorult átlagember, akinek ehhez mindent, tehát hogy 3 évig tart, azt hiszem, a projektje, vagy meddig, tehát mindent a nulláról újra kell tanulnia, és az egész életét mindent odaad és megváltoztat, hogy megmentse a feleségét. Ez egy biblikus kép szerintem. Ezt tette Isten. Mert mi vagyunk az ő mennyasszonya, mi vagyunk az ő jövőbeli felesége, és ő mindent odaadott. Érted és értem. Mindent eltűr, mindent elfedez. Ilyen az ő szeretete. És aztán mindent hisz. Ugye a hit szó a nem látható valóság létéről szól, és ez valami olyasmi, és kicsit szabadon gondolkozom, de Isten a bevégzett munkában lát minket. Ő, amikor lát téged, úgymond hiszi, azaz tudja, hogy te ki vagy tökéletesen. Ezért tud olyan bátorító lenni, ezért tudja azt mondani, hogy a mostani gyengeséged, az, amivel olyan türelmetlen vagy, az semmi, azt már elintéztük. Olyan, mint amikor egy mezőgazdász elülteti a búzát, és a kisfia kérdezi, de hát itt csak saras föld van. És ő azt mondja, hogy csak várt ki 1 év, és itt aratni fogunk. Aratás lesz. És ő látja már a sárga mezőket. Ő lát téged a bevégzettségedben. A másik, amit gondolok a mindent hiszről, az, hogy Isten nem gyanakvó. Tehát Isten nem megint, mire készülsz? Tehát, hogy tudod, 70-szer-7-szer elbuktál ma, és jössz 70-szer-7 plusz 1-szer. És akkor ő így jön, hogy na, mi lesz ebből? Ugye, te ne viccelj, nem vagyok agyhalott, hát 70-szer-7-szer elszúrtad ma, és most mész megint a space felé. Ugye, te tudod, megetted a lekvárt, 1-szer, 2-szer, 3-szer, 4-szer, 5-szer, 6-szer, 7-szer, 8-szer, 9-szer, és most megint mész a space felé. Nem vagyok naív, tudom, hogy miért mész oda. És nem, ő azt mondja, hogy ő mindent hisz. Szóval azt mondja, hogy megy a fiam a space-be, vajon mit fogod csinálni? És pozitív, érted? Nem gyanakvó. Ezt érted? Isten tiszta lapot ad neked minden egyes alkalommal. És persze nem Alzheimer-kóros, hogy elfelejt mindent, hanem a szeretete elfelejt mindent. A szeretete mindent hisz. Mindent elfedez. Ez volt az előző. Igaz? Amikor tiszta lapot ad neked, amit minden másodpercben megad neked, akkor az nem egy úgy teszek, mintha tiszta lap lenne, de közben föl van az nekem írva, ezt te is tudod, és én is tudom, és ez a viszonyunk, hanem valódi tiszta lapod van. Valódi tiszta lapod van. Amikor a bűneidet eltörölte, akkor nem áthúzta őket, hogy alatta még olvasható legyen, hanem mint amikor a krétás táblák vizes szivacsal letörlöd, megszintette, kihúzta, értem, kitörölte. És aztán azt mondja, hogy mindent remél, és a remél a jövőről szól, a jövőről. Most még nincs itt, de el fog jönni. És ő benne van egy ilyen bizalom, egy ilyen pozitív hozzáállás, nem? Van egy meggyőződés. Ő tudja, hogy joga van, sőt, kötelessége mindent remélni. Mert a jövő biztos, a jövő elintéződött, rendben van minden. Miért? Mert én vagyok. Ne féljetek. bízzatok, én vagyok. És aztán az utolsó, hogy mindent eltűr. Pontosan az utolsó előtti. És ez megint, mert ezzel kezdte, hogy türelmes, és ezzel fejezi be, hogy mindent eltűr. Nem tudod lerombolni. Isten a teremtésben a dicsőségét akarja megmutatni. A tulajdonságait, amit az univerzum, az angyalok, a kérubok, a szeráfok, nem értettek. Ott van Istenben, de nem tud kifejeződni. Milyen az, hogy mindent eltűr? Nem kell eltűrnöd semmit. Te vagy az univerzum királya. Mi engedelmeskedünk a szavadnak. Mi az, hogy mindent eltűrsz? Minden tőled függ. Ahogy a szavad szól, úgy változik a világ mindenség. Nem is értem, hogy mi az a... Nincs értelme annak a tulajdonságnak, hogy türelem. Várj csak, én még embert teremtek. Ahogy teremtek embert, szabad akarattal, rögtön fogjátok érteni, hogy mit jelent a türelem, hogy mit jelent mindent eltűrni. És Isten megdicsőül, mert mi nyomorultak vagyunk, mi kicsik vagyunk, mi csípjük az ő szemét, és nem csípjük, de amikor nézel magadra, amikor nézed a teljesítményedet, akkor simán gondolhatod azt, hogy Isten tudod összevont szemöldökkel, karba tett kézzel nézi az életedet. És nem igaz. De te szeretet mindent eltűr. És a végén az utolsó, hogy soha el nem múlik. Soha el. A szeretet soha el nem múlik. Adok nekem még egy percet. Hadd olvassam el egybe az összeset. Ez azt hiszem 16 szempont. Kicsoda a mi Istenünk. 16 jellemző. És amikor az Isten képed így elkezd, akkor ezekkel tudod így visszarakni a helyére. Hogy oké, az a kép, amit én most kivetítek a mai napomról, az mindent eltűr. Az irigykedik? Vagy tudod, tehát, hogy milyen sors vár rám, hogyha egy mindenható, mindenre képes Istenen múlik. És itt van egy ilyen. Mert a szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, vagy eltűr, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, most ugyanezt a gondolatot kezdi előről csak másképp, amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint egy gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. És akkor most jön a harmadik képe, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert. Most azért, és akkor itt álljunk meg egy picit, három képet mutatott Isten arról, hogy amit mi olyan nagyra tartunk, oké? Hogy van ismeretem. Hogy van profétálás, hogy van, nem tudom, szellemi ajándékok. Azt mondja, hogy ezek elmúlnak, mert eljön az a nap, amikor átlépünk az ő valóságába, és mindazt, amit most csak hit által, azaz az igén keresztül szerzett meggyőződésből, tudásból, hitből tudunk, a színről színre fogjuk látni. És azt mondja, hogy a mostani tudásunk az töredékes. A tudásunk töredékes. És amikor eljön a tökéletes, amikor színről színre fogunk látni, akkor a töredékes értelmetlenné válik. Amikor, tudod, a tükör, és régen a tükrök elég homályosak voltak, nem látom pontosan, de amikor színről színre fogom látni, az tökéletes lesz. És ugyanígy, amikor gyerek voltam, akkor is ugyanezt a világot láttam, csak másképp értelmeztem, csak az egész gyermeki volt. Ahogy felnőttem, elhagytam a gyermeki dolgokat. És erről beszél Isten, hogy egy csomó minden, ami most olyan nagy szám nekünk, az elmúlik. De van három dolog, ami megmarad. Három dolog, aminek a megtanulása, a megértése az örökké valóságot építi, a te örökké valóságodat. És ez a három az ez. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három. A hit, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, a remény, amely a hit másik oldala, a reménylet dolgokban való bizalom, azaz valami, ami a jövőben jön, de Isten megígérte, hogy arra is úgy nézek, hogy az már valóság, és a szeretet. Ez a három marad meg. Ez a három. Úgy értem, vannak ilyen szintjelzők, tudod, mit van, Sanyi, és akkor tudod, van tudásom, hú, pirosban van a tudás, nagyon sokat tudok, vannak szellemi ajándékaim, nagyon tudok prédikálni, hú, az is pirosban van, tudod, és mekkora, és van hited, a hitem az csak ilyen, az ilyen kis, épp hogy csak van. Reményem az nincs egyáltalán, és szeretni, szeretet, oké. De megint van, tudod, van pozícióm, van pénzem, van nem tudom. És ezek mindig eltűnnek, és az marad meg, ami itt volt, a hit, remény és szeretet. És miért? Mert ezek ragadják meg a végső valóságot, Istent. A hitemmel ragadom meg Isten kijelentését. A szeretettel értem meg Isten jellemét. A reménnyel értem meg Isten ígéreteit. Ezek szólnak arról, hogy nekem valódi kapcsolatom van vele. És hogy ez a kapcsolat növekszik. És ebben a kapcsolatban a szeretet kiűzi a félelmet belőlem, hogy ebben a kapcsolatban felszabadulok, ebben a kapcsolatban ráhagyatkozom, ebben a kapcsolatban elkezdek egy új életet. És csak így jut eszembe Ernő üzenete, hogy Isten valami újba hív minket. A kihív a mi rendszerünkből, ahol a szeretet egy jó üzlet, abban a rendszerben, ahol amikor még az ellenségei voltunk, amikor még megöltük őt, úgy szeretett minket, hogy az életét adta értünk. És ahol az ő szeretete egy az ő jelleméből fakadó, az ő legmélyebb tulajdonságait kifejező, végtelenül dicsőséges dolog. 1 Korintus 13. Ez Isten. És ez a te valóságod. Ebben a világban ébredsz föl. Annak a mindenható Istennek a világában, aki így szeret téged. Aki így szeret téged. Csekkold le a gondolataidat ezekkel. Ez a 16, ez legyen meg neked, tud felsorolni. És csekkold le. Amikor én azt gondolom Istenről, hogy akkor a 16 közül melyik ellenvét az én képem róla. Mert azt mondom, hogy ő nem fogja ezt nekem megadni. Ő ezt nem fogja nekem megadni. Miért nem? Mert szerintem irigykedik. Ha valamiért nem adja meg, biztos nem azért, mert irigykedik. Mert a szeretet nem irigykedik. Ha nem adja meg, legfeljebb azért, mert nem jó nekem. Mert nem örül a hamisságnak. Mert nem örül az igazságtalanságnak. Mert a fehér por bár jó érzést hoz, de túl nagy árat követel a túloldalon. De tud ő nekem százszor is többet adni annál, mint amit én kértem, és nem adta meg, mert nem jó nekem. Tud ő, mert ő szeret engem. Azt mondja, hogy a Szent Szellem a fiúi, a fiú az atyái, mi pedig mind, hogy van valahogy így, és mi pedig az övéi vagyunk. Tehát, hogy minden a miénk, vele együtt. Minden a miénk. Okay. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Egy gyors imával zárjuk. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy tedd élővé ezeket a szavakat a szívünkben, az életünkben. Add, hogy ez a szeretet legyen a végső vonatkoztatási rendszerünk, a te személyed, a te szereteted. Hogy ebben ébredjünk reggel, ebben éljünk napközben, és ebben hajtsuk álomra a fejünket este. Hogy egyre jobban megismerjünk téged, és merész, vakmerő módon rád bízzuk magunkat, hogy bízzunk benned, hogy elengedjük, amihez ragaszkodtunk, a küszködést, és és benned bízunk, Urunk, mindenben, mindenkor. És ha még soha nem fogadtad el Jézus Krisztus, mint a megváltódat, akkor csak tedd meg most, ebbe a szeretetbe jössz be, ezt a szeretetet fogadod el. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet, add nekem a te szeretetedet. Mert amikor még az ellenséged voltam, te meghaltál értem, nem kell ennél több. Ez tökéletes. Hiszek benned. Adj örök életet. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. És sziasztok!